Vitézi Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója, az Aréna vendége. A központtal a repülőtéri vasút ügyéhez egyel közelebb megyünk most?
Én azt gondolom, hogy igen, ezen leszünk. A repülőtéri vasút ugye ott tart, hogy van egy kész koncepció arra, hogy hogyan valósuljon ez meg. Ugye ma is a repülőtértől nem messze, hogyha megyünk ki bármilyen módon, akkor látjuk, ugye egy fontos transzeurópai vasútvonal elhalad, ez a egyébként Budapestet Debrecennel összekötő vasúti fővonal, amely ugye a kettes terminált nem érinti. Ennek a vasútvonalnak a kapacitása már ma is problémás. Lenne igény arra, hogy több vonat járjon rajta, személyvonat, de nincs rá kapacitás. Régi terv volt, hogy ennek legyen egy harmadik, negyedik vágánya, és ez most úgy épülne meg, hogy ez érintse a Ferihegyi Liszt-Ferenc repülőtér kettes termináját, tehát ez valahol még az egyes terminál előtt elszakadna, elválna a mai vasúti nyomvonaltól, részben föld alatt megérkezne a kettes terminálhoz, ott lenne egy állomása, hogy monorután ágazna vissza a vasúti fővonalba. Ez azért jó, mert ezen a módon nem csak egy reptéri express vonatot lehet fenntartani, azt is egyébként, hogyha arra van igény, de egyébként a Debrecen, Nyíregyháza, Kecskemét, Szeged felől érkező távolsági vonatok és a Szolnok felől érkező, úgymond zónázó, tehát ilyen gyorsított elővárosi vonatok is át tudnak haladni a kettes terminálon, egész Kelet-Magyarországot, sőt a körvasúton keresztül, majd aztán Nyugat-Magyarországot is átszállás nélkül tudják bekötni a kettes terminálhoz. Ez azért szerencsés, mert így ez nem csak Budapest, hanem Magyarország repülőtere is, Magyarország első számú repülőtere is, ez így az egész országból könnyen megközelíthetővé válik, sőt, még akár egyébként Bécsből is átszállás nélküli kapcsolatot lehet nyitni. Miért ne képzelhetnénk el azt, hogy egyszer nem csak az történt meg, hogy magyarok repülnek Bécsből, hanem azt is, hogy a budapesti repülőtér elérhetővé válik akár Ausztria, vagy más országok, akár Szlovákia, vagy Románia felől is vasúton. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jól végig gondolt fejlesztés. Ez természetesen nem csak a vidék bekapcsolásáról szól, hanem az elsődleges kapcsolatot ezt Budapest felé adja. Innen azáltal, hogy ez a vasúti főhálózatba kerülne bekötésre, három potenciális irányba is mehetnének vonatok. Természetesen első helyen a nyugati pályaudvarra, amely a fő irányába esik ennek a vasútvonalnak. Ma is ezek a vonatok oda mennek. Másodszorban akár a keleti pályaudvarra, például egy repülőtéri célvonat akár, hogyha erre sor kerül, és ami összefügg egy másik fejlesztéssel, ezek Kőbánya-Kispesten való megállás után el tudnak kanyarodni a Duna felé, és arra a körvasútra, amelynek a fejlesztése szintén elindulhat rövidesen, rá tudnak kanyarodni, és meg tudnak állni többek között az új megállóban, a Művészetek Palotája mellett a Soroksári útnál, még előtte a Népligetnél, vagy később utána akár Kelenföldön is, és ez akár tovább tud menni Székesfehérvár felé is, mondjuk egy ilyen vonat, erre van menetrendi koncepció. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jól végig gondolt, és az ország vasúti közlekedésében a repülőteret koncepciálisan beillesztő terv. Nagyon sok nehézség van ezzel, érinti a repülőtér technológiai leszállítási rendszereit, amelyeket át kell alakítani ahhoz, hogy tudják fogadni. Még meg kell állapodnunk a budapesti repülőtér tulajdonosaival arról, hogy engedjék, hogy a számukra még több mint 10 évvel ezelőtt, 12 évvel ezelőtt a korábbi kormány által picit felelőtlenül privatizált repülőtéren át tudjon menni a vasútvonal. Azért mondtam ezt így, mert én azt gondolom, ezt akkor is elmondtam még teljesen más szerepből, hogy ezt a repülőteret hiba volt unblock is privatizálni, nagyon kevés repülőtér működik így teljesen magántulajdonban, de úgy meg végképp hiba volt, hogy a repülőtéri vasútnak nem csak, hogy nem írták elő, hogy meg kell építeniük, mint mondjuk néhány privatizált brit reptérnél, hanem még csak azt sem írták elő, hogy a nyomvonalat biztosítaniuk kell. A repülőtér tulajdonosai felvetették, hogy fizessünk bérleti díjat a vasútvonal nyomvonala után, ezt természetesen a magyar állam elutasította. Tehát ebben még bizonyosan lesznek beszélgetések, vagy akár viták is, de szerintem meg fognak oldódni. Tehát mi azon vagyunk, hogy az előttünk álló 7 éves Európai Uniós időszakban, ami ugye 2021-től indul, akár közvetlen brüsszeli forrásokat is el tudjunk arra nyerni, hogy a repülőtéri vasút megépülhessen, és minden műszaki jogi akadályt addigra elhárítsunk. A Budapest Fejlesztési Központ ezen dolgozni fog, és ez célunk.
Ugye azt mondta, hogy a vasút évtizede következik, de még egy jó ideig mást is fogunk használni. Például a budapesti taxikat, azt mennyiben számítják be a közösségi közlekedésbe? Annyiban benne vannak, hogy például használhatják a buszsávokat.
A budapesti taxizásnak ugye a fix tarifa miatt azért, aminek az ára azért valamelyest össze van nézve a tömegközlekedéssel, ugye ezt még az előző városvezetés idején volt valamekkora módon ebben részt venni. Azt gondolom, hogy ennek részben van persze egy tömegközlekedési szerepe, vagy ha nem is tömegközlekedési, de mondjuk úgy, hogy legalább azáltal, hogy parkolóhelyet nem foglal, aki használja őket, biztosan egy fenntartható közlekedést jelent, mint a saját autó használata, de azt a szabályozás elkerülni kívánja, hogy ez a tömegközlekedéssel versenyezzen. Sokan ugye az Uberre egy megváltóként tekintettek, amikor megérkezett, és nyilvánvalóan az a kényelmi szint, amit egy jó applikáció, egy könnyű autórendelés ad, ez fontos, és szerintem most már azért a sárga taxik is elkezdtek ehhez fölzárkózni, új szolgáltatók jelentek meg Budapesten is ez ügyben.
Miután kiutalták az Ubert.
Igen, de azt érdemes látni, hogy egy kicsit nagyobb képbe, hogyha ezt nézzük, sok amerikai nagyvárosban az Uber és a konkurens hasonló társaságok, amik Európában nem működnek, az árversenyt odáig vitték, hogy annyival olcsóbbak lettek, mint a tömegközlekedés, hogy elkezdtek elképesztően beleharapni a tömegközlekedés piacába, a kisebb buszjáratoktól elvitték az utasokat, és a végén mondjuk Manhattanbe 7%-kal több autó lett csak ennek a révén, mint amennyi korábban volt, és most aztán akkora dugó van, hogy elkezdték szabályozni, adóztatni. Tehát ilyen szempontból szerintem azért a budapesti szabályozásnak vannak előnyei, de ez a főváros hatásköre, tehát az, hogy ez hogyan és miként lehetne még tovább fejleszteni, ebbe engedje meg, hogy most nem menjek bele mélyebben.
A kerékpározáshoz lesz-e köze a közlekedési, a Budapest Fejlesztési Központnak, mert ez szép fejlődést mutat az elmúlt néhány évben, de például télen hideg van.
Abszolút, télen hideg van. Ettől még szerintem a kerékpározást nagyon is komolyan közlekedési módként kell tekintenünk. Nagyon sok konfliktus, nagyon sok érzelem, ami körül a téma körül van, az abból ered, hogyha nincsen megfelelő infrastruktúra, akkor a biciklisek vagy a járdán mennek, és akkor a gyalogosokkal kerülnek konfliktusba, vagy az autók között mennek, és akkor részben az ő biztonságérzetük is romlik, ezáltal kevesebben bicikliznek, és az autósokban is kialakul egy... Hát részben sokszor egyébként szintén a biztonságérzet hiányából, vagy az ebből eredő veszélyérzetből eredő gyűlölet, indulat, vagy igen. Tehát ez egy nehéz ügy. A megoldás a jó infrastruktúra. És a kerékpározásra szükség van a legfenntarthatóbb közlekedési mód. Tehát én azt gondolom, hogy ezt mindenképpen támogatni kell. Nyilván rengeteg olyan lokális intézkedés van, amit a főváros tud megtenni. Én nagyon bízom, hogy ebben bátor lépések is fognak történni, és ez a klímavédelmi program ez valóban ebben a kérdésben is testet tud ölteni, ezt nyilván majd meglátjuk. De a Budapest Fejlesztési Központ ebben én azt gondolom, hogy inkább az agglomerációból való ingázást segítő intézkedéseket tud tenni. Ma számos olyan agglomerációs település van, ahol igazán logikus lenne biciklivel megközelíteni a hév vagy a vasútállomást, de ennek vagy nincs is meg az infrastruktúrája, vagy az a probléma, hogy nem lehet aztán letenni a biciklit az állomáson. Ebben azt gondolom, hogy szeretnénk lépéseket tenni, és természetesen a fővárossal is minden együttműködésre ez ügyben nyitottak vagyunk, de éppen azért, mert ez egy kényes kérdés, azt mindig hozzá kell tennem, hogy ami a főváros hatásköre, abba a fővárosi a döntési jogosultság, és mi nem szeretnénk ebbe beleszólni, vagy megsérteni a főváros autonómiáját.
De hogyha a felültudás központként működnek, akkor azt azért nyilván látják, hogy jobb kerékpáros infrastruktúrát minek a rovására lehet kialakítani, vagy a gyalogos infrastruktúra, vagy az autós közlekedési infrastruktúra rovására, nem valahonnan Budapesten, el kell venni.
Budapesten ez ügyben megszűntek a könnyű lehetőségek. Ez szerintem is így van.
Házak hogy nem mennek távolabb egymástól.
Azok a kerékpársávok, amelyeket gyorsan és hát azt nem mondom, hogy konfliktusok nélkül, de viszonylag kisebb konfliktusokkal meg lehetett csinálni, azt szerintem egyébként meg is csináltuk a többek között a BKK 2010 és 14 között a Kiskörúton, az Andrássy úton, sok más helyszínen. Most több olyan hiány van a budapesti hálózaton, mondjuk a Nagykörút vagy a Rákóczi út, ahol úgy nem tud elférni, nem valaminek a helyén van. Mert olyan széles sávok nincsenek, amikből csak úgy lehet csippenteni. Tehát nyilvánvalóan vagy a parkolás, vagy a forgalmi sávok rovására lehet ezt kijelölni. Ezek nehéz, és bizonyos szempontból egyik oldalon nyilván a klímaváltozás elleni küzdelem, a zöld várospolitika és a kerékpározás népszerűsítése van az egyik oldalon, a másik oldalon az, hogy nyilván ez csak a ma autót használók által érzékelhető mértékű helycsökkenés árán valósítható meg. Tehát ezek mindenképpen nehéz döntések, meg fogjuk látni, hogy a főváros ezekben milyen döntéseket hoz. Mi etére nyilván fogjuk figyelni a nemzetközi trendeket, ahogy mondtam, fogunk azon dolgozni, hogy az agglomerációból a kerékpárral a vasút elérésre ez könnyebb legyen, ez egyébként a holland modellnek a titka, hogy az agglomerációban biciklivel könnyen el lehet érni a vasutat, vonattal lehet ingázni, és aztán a városon belül is jól lehet biciklizni, ez sokan csak ebből vagy a Jó Holland vasutat, vagy a sok biciklit látják Amsterdamban, de ez a kettő egy rendszert alkot. Tehát szerintem az, amivel mi elsődlegesen foglalkozunk, a városfejlesztés, a tömegközlekedés, ez kéz a kézben jár a kerékpározással, és ez egy rendszer tud alkotni.
Hogy dőlnek majd el a dolgok? Ugye van a kormány, van a kormánynak az a szervezete, amelyben ön is dolgozik, van a közfejlesztési tanács, ami konzultatív szervezet, ott a főpolgármesternek vétójoga van, együtt kell dönteni, meg van a fővárosi önkormányzat. Hol fognak eldőlni az irányok?
Ezek közül mindegyik szervezetnek megvan a maga helye és szerepe, szerintem, és az, hogy van közfejlesztések tanácsa, és a főváros és a kormány tud ezekben a kérdésekben egyeztetni vezetői szinten, és egyébként nem gondolom, hogy ez csak egy konzultatív szervezet lenne, szerintem az FKT nagyon fontos döntéseket is meghozott.
Nélkülük
még Tarlós István főpolgármestersége idején is, és Karácsony Gergely főpolgármestersége óta is, például akár a déli városkapu fejlesztés, az, hogy megindul egy csepeli közpark fejlesztés, ami egyébként szintén a Budapest fejlesztési központ feladata lesz. Nyilván ez egy sok-sok éves munka, mint ahogy egy hévfejlesztés is, tehát ezek nem egy-két év alatt beérő gyümölcsök, vagy a Diákváros fejlesztés, az új déli városkapu fejlesztés, ami egy új városrészt, egy új fenntartható zöld városrészt szeretne létrehozni. Erről például már döntés is született az új közfejlesztési tanácsban is. Tehát én szerintem ez egy nagyon fontos fórum, és ahogy mondtam, majdnem 150 éve Budapest Városegyesítése óta együttműködik az állam és a főváros Budapest fejlesztésében. Én szerintem az, hogy ennek újra van egy a régi közmunkák tanácsát megidéző fóruma, van együttműködés, és a kormány kifejezte Budapest fejlesztési iránti elkötelezettségét ennek az új intézményi struktúrának a létrehozásával. Ez szerintem azt igazolja, hogy ebben ennek lesznek eredményei, és ennek van értelme. Mi ezen leszünk, és ez messze nem csak közlekedésről szól, sokat beszélünk, nyilván már csak az előéletemből eredően is a közlekedésről, de akár rozsdővezeti fejlesztések, parkfejlesztések, sok ilyen kérdés lett, amiben együtt tudunk működni, és nyilván a fővárosnak megvannak a maga hatáskörei, megvannak a maga intézményei, a saját tömegközlekedési rendszere. Mikor azt mondtam, hogy a vasút évtizede lesz, az nem azt jelenti, hogy nem lesz a villamosé is. Tehát nyilván
az is vasút.
Persze, tehát nyilván ezek a dolgok összefüggenek egymással, és nyilván a vasút, a hév kérdésében, számos nagy városfejlesztés ügyben, a Galvan érügyében, a repülőtéri gyorsforgalmi út, a repülőtéri vasút fejlesztésének az ügyében, a körvasút fejlesztésének az ügyében, pedig az elsődleges felelősség az állami.
A budapesti fejlesztési koncepció, ami jó régóta van már Budapestnek, a honlapról ma is letölthető, ez érvényes, még ez alapja a további működésnek, vagy készül valami teljesen új? Mert ilyenről is lehetett hallani, hogy újat kell csinálni.
Ma lett Budapestnek új főépítésze, ezúton is gratulálok Erő Zoltánnak, van új főtájépítész, tehát nyilván én megadnám nekik azt a lehetőséget, mielőtt most ezekben a korábbi koncepciókról azt mondom, hogy akkor ezek vannak érvényben, hogy nyilván az új városvezetés szakembereik kifogják alakítani azt, hogy ők milyen koncepciók mellettén gondolkodnak, én remélem, hogy a közfejlesztési tanácsban ezeket lesz mód megvitatni. Én abban bízom, hogy a Balázs Mór tervnek az alap elvei, amiket még a BKK-ban közlekedésfejlesztési stratégiaként 2030-ig kidolgoztunk, és a fenntartható közlekedést irányozzák elő, illetve számos olyan projektet megalapoztak, ami most eljutott a végrehajtási szakaszba, mint mondjuk az 5-ös metró első üteme, ez azért érvényben marad, és természetesen azokban a kérdésekben, amiben mi illetékesek vagyunk, mi is dolgozunk egy olyan Budapest 2030 stratégián, ami nem párhuzamos, nem ugyanarról szól másképpen, mint amit a főváros csinál, hanem azokban a kérdésekben, amiben az államnak van elsődlegesen illetékessége, határoz meg egy olyan Budapest víziót, mint például a vasútfejlesztés, a fejpályaudvarok fejlesztése, amiben szerintem bárki, aki ugye járt a nyugati pályaudvaron, érzi, hogy ebben van teendő, repülőtér megközelíthetősége, ezekben ad egy világos képet, és nyilván ezeket össze fogjuk hangolni a főváros terveivel. Az vezérli ezt a munkát, hogy Budapest jobb hely legyen, hogy Budapesten jó legyen élni, hogy Budapest fenntarthatóbb legyen, tisztább legyen a levegője, zöldebb város legyen. Ez mozgat bennünket. Én személyesen is ezért vállaltam ezt a felkérést, mert azt láttam, hogy Füriás Balázs államtitkár tényleg ezt a feladatot szeretné elvégezni, és ehhez keres partnert. És én biztos vagyok benne, hogy ezen az alapon fogunk tudni egyetértésre jutni a városházával.
Az mikor dől el, hogy mi lesz a fejpályaudvarokkal? Felújítják, mi lesz a déli pályaudvarral? Mire fogjuk használni?
Ebben többféle munka zajlik egyszerre és összehangoltan. Egyrésztről azt gondolom, hogy mindenféle évtizedes koncepcióktól függetlenül van feladat itt. a MÁV-val együttműködésben, alapvetően a MÁV megvalósításában dolgozunk azon, hogy a keleti és nyugati pályaudvaron látható fejlődés történjen. A keleti pályaudvaron a MÁV ezt a elég szörnyű pénztári zónát szeretné egy korszerű ügyfélközponttal felváltani, új mosdókat, új mozgó lépcsőket, lifteket elhelyezni. Európai Uniós támogatásban ennek a kormány előterjesztés az egyik első között van, amit most a Budapest Fejlesztési Központ elő fog terjeszteni. Ebben Homolya Róberttel, MÁV vezérigazgatójával szorosan együttműködünk. A nyugati pályaudvaron a tetőszerkezet, magyarul a beázó tető, lényegében nem is felújítás, hanem cseréje, szintén az utasok által használt létesítmények fejlesztése, ez rövid távú cél, és ez független attól, hogy a pályaudvarra mi történik 2030-ban, mert ezt el kell végezni most. Ezzel együtt a fejpályaudvarokról kell stratégiailag is gondolkodni. A nyugati pályaudvar biztosító berendezése több mint 100 éves.
Meg is áll elég gyakran, és elég gyakran áll a forgalom az egész vonalon.
Rettentő problémák vannak, amik nem csak azt okozzák, hogy késések vannak minden nap, és az utasok jogosan vannak felháborodva, és a MÁV a legjobb indulattal is próbál ezeken változtatni, néha nehezen tudják elkerülni az üzemzavarokat ilyen öreg rendszerekkel, és a pályaudvarok ma súlyos kapacitás hiányt jelentenek, sokszor azért nem lehet a felújított vonalakról több vonatot bejáratni Budapestre, mert nincs a pályaudvaroknak elég kapacitása. Tehát egy olyan vasúti stratégián szeretnénk dolgozni, amelyik erre választ ad, amelyik hosszú távú jövőképet ad arra, hogy mit lehet tenni. Több verziót fogunk vizsgálni. Az egyik ilyen az, hogy a fejpályaudvarok fejlesztése megtörténjen, akár kapacitás bővítése, de ez nagyon helyigényes, és a belvárosban ezek a helyek értékesek, lehet, hogy jobban is lehet őket használni. Ezért merült fel az az alternatív, amiről végleges döntés egyáltalán nincsen, de a megvalósíthatósági tanulmányát szeretnénk elkészíteni, hogy esetleg egy új Duna alatti alagút kösse össze a vasútvonalakat, és azok a vonatok, amik mondjuk Székesfehérvár, Érd, vagy Pusztaszabolcs, vagy a győri vonalon Tatabánya felől beérkeznek Kelenföldre, tovább haladnak a déli pályaudvarra, azok már a déli pályaudvar előtt lesüllyedhessenek föld alá, megállhassanak a mai déli Szélkálmán tér környezetében, majd a Duna alatt áthaladva a nyugati pályaudvar alatt valahol, és aztán a felszínre visszaérve folytathassák az útjukat részben Vác, Veresegyház, tehát az egyik legfontosabb elővárosi vonalra északnak, másik irányba pedig a repülőtér, Kőbánya-Kispest és a repülőtér majd Szolnok felé az előbb említett repülőtéri vasútvonalon. Ez egy nagyon távlati terv, az sem biztos, hogy a megvalósíthatósági tanulmány visszaigazolja azt az elképzelést, hogy ez életszerű, tehát én erre elég feltételes módban szeretnék erről beszélni, csak azért mondtam el, mert ilyen tágan és ennyire jövőben nézően szeretnénk ezekről a kérdésekről gondolkodni. Ilyen beruházás, mint amit most elmondtam, számos európai városban megtörtént, jelenleg is épül ilyen Londonban, megépült az átmenő vasúti rendszer a fejpályaudvarok helyett Bécsben, az új bécsi főpályaudvar, megépült Münchenben, megépült Lipcsében, már 100 évvel ezelőtt megépült Berlinben, megépült egy évtizeddel ezelőtt Milánóban, Barcelonában, és még tudom sorolni, hogy a párizsi RER is ugyanerre a logikára épült. Tehát rengeteg európai példánk van arra, hogy a vasút, az a fejpályaudvari rendszer, ami alapvetően a gőzmozdonyok korából származik, ahol a mozdonynak körül kellett járni, szenet kellett pakolni, még tehervonatok, postavonatok voltak. Ez a mai korban, amikor korszerű, lényegében metróval azonos dinamikával bíró motorvonatok vannak, ahol, amiknek nem kell már egy minden járat után karbantartani, vagy ennek várakozni. Tehát lényegében metrószerűen át tudják szelni a várost, akkor nem biztos, hogy a belváros közepén kell óriási fejpályaudvarokkal helyet foglalni, hanem a kapacitást úgy is lehet bővíteni, hogy átmérőssé, átmenővé alakulnak ezek a rendszerek, és akkor átszállás nélkül egy csomó kapcsolat megnyílik. Ha mondjuk ez az alagút megépül, amit mondtam, a Szélkálmántérről a repülőtérre átszállás nélkül el lehetne jutni, vagy a Váci vonalról mondjuk egy Káposztásmegyeri lakótelep melletti új megállóból, az is egy hiányzó vasúti megálló, átszállás nélkül Kelenföldre el lehetne jutni. Tehát lényegében az, amit S-Bahnként ismerünk mondjuk számos német vagy osztrák városba, ez megvalósulna Budapesten is. Ez egy óriási beruházás, csak azért kell ezt a jövőképet tisztázni, mert azt, hogy mit csinálunk jövőre, mit csinálunk 3 év múlva, mit csinálunk 7 év múlva, hogy úgy nyúlunk hozzá mondjuk a nyugati pályaudvar vágányaihoz, felelősen azt akkor csak akkor lehet megmondani, ha azt is tudjuk, hogy hova szeretnénk eljutni 20 év múlva. A vasút egy ilyen műfaj, egy beruházás 100 évre szól, ha nincsen legalább néhány évtizedre szóló olyan vízió, amiben egyetértenek a különböző szereplők, a MÁV, a különböző érintett önkormányzatok és persze a kormány, és amit támogatnak az érintettek, utasok, budapestiek is, anélkül jó fejlesztéseket szinte lehetetlen csinálni, mert valamilyen jövőbeni lehetőséget elépítünk vele. Tehát a hosszú távú vízióra ezért van szükség, hogy mikor juthatunk oda, hogy mondjuk egy ilyen alagút teljesen kiváltsa a déli pályaudvart, és a déli pályaudvar helyén föntartható lakások, jó tömegközlekedéssel ellátott irodák és egy új közpark létesüljön mondjuk. Ezt én most nem tudom megmondani önnek, de hogy ezen el kell kezdeni dolgozni, és ezt a hosszú távú víziót a budapesti vasúti közlekedésre elkészíteni, ez biztos, és ezt megígérhetem, hogy ez el is fog indulni, sőt, ennek a munkái már bizonyos értelemben el is kezdődtek, de a megvalósítatósági tanulmányt a fejpályaudvarok jövőjére ezt a Budapest Fejlesztési Központ fogja kiírni rövidesen.
Ez egy kisebb ambíciójú terveket is csinálnak, hogyha a végső legnagyobb és legkívánatosabb cél valami miatt nem tud megoldódni, vagy nem tudunk ebben elindulni. Tehát, hogy ez egy, mondjuk sincsere, biztosító rendszerek cseréje, vagy ez a MÁV dolga, a MÁV erre mindig azt mondja, hogy persze, tudjuk, pénz kell rá, ezek pénzbe kerülő dolgok.
Persze, hogy csinálunk, igen, tehát ezek a fejpályaudvarok olyan komplex rendszerek, hogy önmagában az, hogy sincsere és biztosító berendezés csere, mondjuk egy nyugati pályaudvaron, ez önmagában, amit elmondott, ez 100 milliárd forint. És ez most nem így egy bemondott telefonszám, ez sokszor vizsgált kérdés, hogy a nyugati pályaudvaron egy olyan mérvű fejpályaudvar fejlesztés, mint amire szükség lenne, az ez a nagyságrend. Ettől még, ahogy mondtam, a tetőt ki kell cserélni, a ügyfélközpontot, mozgó lépcsőt meg kell cserélni. Tehát ez más nagyságrend. Ez nem azt helyettesíti, hogy az utasok számára látható létesítményeket rendbe tegyük. És ilyen nagyságrendű pénzt elkölteni, az pedig csak úgy lehet, hogy egy hosszú távú vízióba illeszkedik. Ezt úgy azért, hogy mert nincs, nem tudjuk még, hogy mit szeretnénk csinálni később, ezért most ez meg ekkora beruházást így nem lehet tenni. Tehát ezért mondom, hogy igen, kell egy hosszú távú vízió, és persze ennek ez azt jelöli ki, hogy egyébként hosszú távon milyen szerepet lát el, és hogyan érdemes fejleszteni a nyugatit, és könnyen lehetének az a vég, hogy előbb ennek egy a nyugati pályaudvar előtti szakasznak a felújítása történik meg teljesen függetlenül az alagúttól, de az már úgy, hogy akár később, ha lesz alagút, azzal is kompatibilis, ha pedig nem lesz, akár még évtizedekig nem lesz, akkor is jól használható és működik. Külső szakaszokon, elővárosokban, nem lakott területeken lehet egyszerű sincserékkel lépni. A MÁV szeretne is ilyeneket tenni, és így javítani a megbízhatóságot. A fejpályaudvarok a vasúti közlekedés legkomplexebb rendszerei, ezekhez csak világos vízió és évtizedes elköteleződés mentén lehet jól hozzányúlni.
Közlekedési múzeumban is marad? Úgy tudom, hogy marad.
Nekem szívügyem az a beruházás, és szeretném tovább vinni, és ugye ott tartunk, hogy ennek a tervezése elindult. Tehát igen, Kőbányán a Rozsda negyedben egy fölhagyott vasúti járműjavító helyén lenne az új közlekedési múzeum. Ennek a tervezését végezzük. Volt egy nemzetközi tervpályázat, a világ egyik legnevesebb építészirodája, az amerikai Dealers Cofidio Renfro, a magyar Ibli és Nol Tamás irodájával együttműködve a Timpanonnal dolgozik ezen a beruházáson. Az egyik legizgalmasabb budapesti rozsda övezeti megújító beruházás. Ez egy olyan vasúti csarnok, aminek még az illata is olyan, hogy akit a vasút érdekel, annak könnybe lábad a szeme, kis túlzása. Tehát ennek a vasúti csarnoknak a múzeum alakításán dolgozunk. Ez is egy sok éves beruházás, és igen, én szeretnénk ezen a továbbiakban is dolgozni. Egyébként ez városfejlesztés is, tehát teljesen illik is a Budapest Fejlesztési Központ profiába, de nyilván a múzeum maga a tartalmon, a gyűjteményen, az, hogy egy olyan kiállítást tudjunk csinálni, ami nem csak arról is, de nem csak régi gőzmozdonyokról szól, hanem a jövőbe is kitekint, és összeköti ezeket a pöttyöket, tehát nagyon sok olyan probléma, amivel ma a klímaváltozás tükrében szembesülünk, a dugók tükrében, a rossz levegő tükrében szembesülünk Budapesten és a világ bármely nagyvárosában, azok évtizedekkel ezelőtt hozott döntéseknek, vízióknak a következményei. Tehát a közlekedési múzeum szerintem tud abban segíteni, hogy a felnővő generációknak, de bárkinek, aki látogatóként oda elmegy, adjon ebben egy kis kontextust, és segítsen megérteni, hogy mondjuk egy kétsávos dugóban álló útra miért nem feltétlenül az a megoldás, hogy építünk mellé egy harmadik sávot, ami dugóba áll, és miért inkább a tömegközlekedés vagy a kerékpáros közlekedés fejlesztésén érdemes gondolkodni, és ha ez egy izgalmas környezetben van, gyönyörű régi műtárgyakkal, régi buszokkal, vonatokkal körülvéve, akkor szerintem ez egy izgalmas, sőt talán az egyik legizgalmasabb családi program tud majd lenni, ezért szeretnénk megcsinálni, és ez egy olyan rozsdövezetben van, Józsefvárosi pályaudvar mögött, ahol egy egész lerobbant, óriási, sok hektáros, ma használat nélküli rozsdövezet fejlesztésének tud ez egy löketet adni, és még a Népligettel is össze szeretnénk ezt kötni, tehát a zöld fejlesztésekkel is van ennek egy összefüggése. Tehát ez egy komplex városfejlesztési beruházás, éppen ezért a legkevésbé sem szeretném magára hagyni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Vitézi Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szabó Gergő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.